Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 15. Zsoltárunkat énekeljük, a 15. Zsoltárunk első versét. Uram, kilészen lakója a te felséged sátorának. Testvérek, és Böjt első vasárnapja lévén, minden vasárnap ettől kezdve lesz egy kis böjti üzenet, és most kis hóvirágok hozták nekünk az első böjti üzenetet. Hallgassuk meg őket szeretettel, figyelemmel.
Haramszó, napfényes dallamot zenítve meg a szélben, halkan hóvirág remeg, gilingalang, fehér harang.
Soká-soká szúnyat a föld alatt, életre hívták meleg sugarak, és most harangot percre sem pihen, húsvét zenéje zeng a kelyhiben.
Amint a szélben egyre imbolyog, olyan, mint fénylő, tiszta mosolyog. Ha arra járnak sápat emberek, szívükön valami átremeg, valami vágy, egy mozdulásnyi még, egy pillanatra közelebb az ég.
Kilingalang, fehér harang!
Életre hívott kis harangomat, lelked szele zengesse hangomat. Fénylő napom, megmentő életem, Jézus nevet, kegyelmet hirdetem.
Szúnyattam én is lenn a föld alatt, életre keltett tűzes sugarat. Lelked harangja vérettől fehér, és most eddig zendülése ér, rólad harangozok vele.
Igazán hirdet minden mozdulás, jön húsvét, új élet, nagy megújulás.
Hóvirágok fehér zenéiben, suhanjon át minden sötét szívben, valami halk vágy Jézus felé, lehellet finom, mely újjá lenni von.
S amint a szélben egyre ha a tavaszt üdező egyenő, legyen belőle akarat, erő, elpihenésre megváltó szívén.
Boldog, boldog, aki már ott pihen, gilingalang, fehér harang.
Köszönjük szépen. 168. dicséretünkkel folytassuk Isten tiszteletünket. 168. énekünket énekeljük mindegyik versével. Az első verse így kezdődik. Ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvéből, a 33. részből, a 13. verstől, a fejezet végéig, a 24. versig. Tehát Ézsaiás könyve 33. részében, a 13. verstől ezt olvassuk. Halljátok meg, távolvalók, amit cselekedtem, és tudjátok meg, közelvalók, az én hatalmamat. Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat. Kilakhatik közülünk megemésztő tűzzel, kilakhatik közülünk örök hűséggel. Aki igazságban jár és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezeit rázván nem vesz ajándékot, aki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson. Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy. A királyt ékességében látják szemeid, látnak széles országot. Szíved elgondolja a múlt félelmét. Hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös népet nem látod. A homályos, érthetetlen ajkú népet, dadogó nyelvet meg nem érthető. Lássad Siont, ünnepeink városát, szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát, mint sátort, mely nem vándorol, melynek szegei soha ki nem húzatnak, és kötelei soha el nem szakadnak. Sőt, az Úr, a dicsőséges lesz ott nékünk folyók és széles vizek gyanánt, amelyekbe nem jön evezős hajó, és nehéz gálya rajtuk át nem megy, mert az Úr, ami bíránk, az Úr, ami vezérünk, az Úr, ami királyunk, ő tart meg minket. Megtágultak köteleid, árbócfájuk alapját nem tartják erősen, vitorlát nem feszítenek, akkor sok rablott prédát osztanak, még a sánták is zsákmányt vetnek, és nem mondja a lakos, beteg vagyok, a nép, mely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer. Isten áldja meg az ő igéjét, ennek magyarázatát, most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy dicsőíthetünk téged ezen a vasárnapon is, a gyülekezet közösségébe. Köszönjük, hogy itt lehetünk személyesen. Köszönjük néked, hogy mégis közösségben leborulhatunk előtted, és elismerhetjük a te dicsőséges hatalmadat, dicsőséges igazságodat, dicsőséges szeretetedet, dicsőséges szentségedet, és minden más vonásodat. Valljuk, hogy szükségünk van te reád, szükségünk van a te beszédeidre, szükségünk van arra, hogy lelked munkálkodjon bennünk ezen a mai napon is. Szükségünk van a te bűnbocsánatodra. Látod az elmúlt napok vétkeit. Ismered a mi sok-sok nyomorúságunk. Köszönjük, hogy van nálad bocsánat fiad véreért mindenre. És látod, hogy milyen szükségünk van a te vezetésedre is, hogy elindulhassunk, mint egy jelképesen megfogva a te kezedet, bizalommal rád hallgassunk, és menjünk azon az úton, amelyen te vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy azt ígérted nekünk, hogy velünk leszel, akármi is történik, mint egy betakarsz bennünket a te kezeiddel, védesz minket jobbról, balról, hordozol a tenyeredben, hogy ne áthasson nekünk senki és semmi, se ember, se sátán, se démonok, se semmi más. Köszönjük néked, hogy így figyelhetünk most is te reád. Kérünk, hogy szólj hozzánk, áld meg Isten tiszteletünket közelségeddel, jelenléteddel. Kérünk, légy velünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 172. énekünket énekeljük el. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 15. Zsoltárból. Hallgassátok helyeteket elfoglalva. A 15. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól a szívében. Nem rágalmaz a nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett utálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz el ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. Böjt első vasárnapja van, elkezdődik a nagypéntekre, illetve húsvétra való előkészületünk, és a felkészítésünket maga az Úr szolgálja ezzel a zsoltárral is. 15. Zsoltárral. A Zsoltárnak a szerzője is Dávid, és ebben a Zsoltárban egy általános tanítást ad nekünk arról, hogy kicsoda lehet közösségben az Úrral. Három részre osztható a mondani valója. Először egy döntő kérdést teszt fel az Úrnak, másodszor az Úr válaszát halljuk, harmadszor egy megnyugtató megoldással foglalkozunk. Tehát először is a döntő kérdés. Dávid az Úrhoz fordul. Uram, ez az első szava a Zsoltárnak. Uram, kérdezek tőled valamit. Nem magamtól kérdezem, nem más embereket kérdezek, nem az utca emberét, nem filozófusokat, nem vallási személyiségeket, nem ideológusokat. Téged kérdezlek, mert te tudsz erre egyedül megbízható, igaz választ adni. Uram, ki lesz lakója a te szent hegyednek, és ki lehet ott a te sátorodban? Ki időzhet a te sátorodban? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, testvérek. Mire vonatkozik ez a kérdés? Tulajdonképpen Dávid, ahogy itt olvassuk az ígét, az Úr sátrát és hegyét emlegeti, melyek úgymond szentek. A szent sátor ott állt a szent hegyen, Jeruzsálembe. Dávid vitte a szent hegyre, Sionra a szent sátrat. Ezek a helyek a szentségüket magától az Úrtól kapták, az Úr szentelte meg ezeket a helyeket, a sátrat is, meg a hegyet is, mivel oda telepedett maga az Úr. Ott volt az ő trónja. Ki mehet fel oda? Ki tartózkodhat ott a te közelségedben? Kérdezi Dávid. De mindjárt hozzátesszük, testvérek, hogy ezek ott és akkor csak árnyékai voltak az örök szent sátornak és az örökkévaló szent hegynek, vagyis az Isten országának. Isten örökkévaló megszentelt lakhelyének. Ábrahám is oda vágyott, majd kiderül a következő Zsoltárból, de Dávid is oda vágyott. Vagyis azt kérdezi az Úrtól, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni annak, aki időzni akar a te jelenlétedben, nálad akar lakni, nem csak itt a földön akar a közeledben lenni, hanem örökké nálad akar lakni. Más bibliai fogalmakat használhatunk, hogy még inkább értsük. Ki lehet tagja az első szülöttek seregének? Tudnélik a mennyek országába, az üdvözültek seregének. Ki lehet polgártársa a szenteknek, akik örökké ott vannak a te országodban? Ki élvezheti a te végtelen közelségedet, barátságodat, védelmedet? Ki ünnepelhet ott téged örökre? Ki részesülhet jelenléted minden áldásában? Ki élhet veled itt a földön, Uram? És ki juthat hozzád a mennybe? Ki üdvözülhet? Egészen leegyszerűsítve ezt a kérdést. Kedves testvérek, az előbb is mondtam, hogy ez egy fontos kérdés, amit az Úrnak tesz fel Dávid, de most is aláhúzom, hogy ez egy fontos kérdés, mégpedig nem is csak fontos kérdés, hanem ez a legfontosabb kérdés, amit valaki föltehet. Ez létkérdés. Hiszen aki nem megy föl az Úrházába, vagy nem mehet föl az Úrházába, sátrába, szent hegyére, nem üdvözülhet, az elkárhozik. Nincs egy harmadik lehetőség. Ha oda nem mehetek fel, akkor nem, hogy kívül maradok valami semleges helyen, hanem a pokolba kerülök. Örökre elkárhozok. És ez már önmagában egy súlyos, súlyt ad ennek a kérdésnek. Végtelen nagy súlyt. Kicsoda üdvözülhet, Uram? Úgy is fogalmazhatom, hogy még jobban értsük, hogy ez a kérdés az emberi életünk boldogsága vagy boldogtalansága kérdése. Mert aki az Úrral lehet, aki békés közösségben él, már itt a földön is, meg majd odát is az Úrral, az örökre boldog. Aki meg nem, az meg örökre boldogtalan. Itt a földön még a boldogtalanságunkat, ami az Isten nélküli élettel jár, tudjuk valahogy enyhíteni. Mert tudunk bizonyos földi élvezeteket beszerezni, amik enyhítik valamennyire az Isten nélküli szívünknek a boldogtalanságát, de a halál után a pokolba semmi nem lesz, amivel enyhíteni tudjuk. Nem lesz ott egy pohár bor, egy jó sör, nem lesz szex, nem lesz szerelem, semmi ilyesmi nem lesz, ami itt úgymond elviselhetővé teszi az életet. Nem lesznek jó kulináris élvezetek, hogy egy jó tehessünk. Nem lesznek barátaink, akikkel majd elmegyünk valahova szórakozni. Semmi nem lesz ilyen. Ott ránk szakad az Isten nélküli létnek a végleges, örökké való boldogtalansága. Ha nem vagyunk vele, akkor borzasztó kínokat fogunk kiállni, mert minden, ami az életünket teljessé, boldoggá teszi, az benne van. Az az igazság, hogy keresgélhetjük mi ezeket a dolgokat, amik Istenben rejlenek, hol itt, hol ott a földön, egy kis aranyos cicuskában, meg kutyuskában, vagy tengeri malacban, keresgélhetjük egy férfiben, keresgélhetjük egy nőben, a családban, a gyerekünkben, a pénzben, más anyagi dolgokban, hivatásban, munkában, utazásban, de sehol nincs meg az, ami Istenben rejlik, ami az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben rejlik. És ha ő nem a miénk, és mi nem vagyunk az övéi, akkor iszonyú hiány, betegség gyötör bennünket. Akkor is, hogyha ezt próbáljuk ismétlen valami módon enyhíteni. A legfontosabb, a legdöntőbb, a minden megelőző kérdést teszi fel Dávid az Úrnak. Uram, te válaszolj nekem, mert más válasz nem elég. Ki üdvözülhet? Ki lakhat ott a te sátorodba? Ki mehet föl a te szent hegyedre? Ha még ezt a kérdést nem kérdeztétek, akkor kérdezzétek Dáviddal együtt. De nézzük az egyértelmű választ. A Zsoltár ugye folytatódik azzal, hogy az Úr válaszol a feltett kérdésre. És eléggé fontos, amit az Úr mond. Mindig fontos, de itt is nagyon fontos, hogy mit válaszol az Úr. És gyakorlatilag, ha össze akarom foglalni ezt a 11 pontot, amit az Úr itt elsorol, ha ezeket egybe akarnám foglalni, akkor azt mondanám, hogy Isten azt kívánja meg, hogy az ő törvényét tökéletesen tartsa be az ember. Ugye Isten kötött egy szövetséget Izraellel, és magára vállalt bizonyos kötelezettségeket, Izraelre pedig rárótta azt a kötelezettséget, hogy az ő törvényét, aminek a úgymond a quintesszenciáját fölírta két kőtáblára, de az egy sokkal nagyobb terjedelmű törvény, ezt a törvényt tartsák be. Ez az ő részük. Ha ők betartják, Isten is betartja. Isten betartja, ők is tartsák be. És akkor a szövetségi viszony, ez a békességes, egymás mellettiség, ez él és virul. Itt is tulajdonképpen Isten azt mondja, hogy a szövetségi törvényt, amit adtam nektek kőtáblákon, meg Mózes által írásokban is, ezeket tartsátok be, mégpedig tökéletesen. Ezt olvassuk, egy másik fordítást idézek, a zsidó fordítást. Aki gáncstalanságban jár, igazságot művel, és igazat beszél szívében, nem rágalmaz nyelvével, nem tesz fele barátjának rosszat, és gyalázás nem ejtett ki társa ellen, aki megvetni való a szemeibe becstelen, de az istenfélőket tiszteli. Kárára esküszik, de meg nem változtatja, pénzét nem adja kamatra, és megvesztegetést ártatlan ellen el nem fogad. Aki ezeket cselekszi, nem tántorodik meg soha, vagyis üdvözül. Hát érdemes átmenni röviden legalább ezeken a kritériumokon. Aki tökéletességbe jár. Ez egy olyan kifejezés, mód, ami magába foglalja tulajdonképpen az összes utána következőt. Ennyit is mondhatott volna az Úr. Aki tökéletes összhangban áll velem, mert én tökéletes vagyok. Aki ugyanolyan tökéletesen éli az életét, mint amilyen tökéletes én vagyok, annak közössége lehet velem, annak üdvössége van. De Isten nem csak ennyit mond, hanem mint egy kifejti, részletezi ezt a dolgot, hogy ez mit is jelent. Megjegyzem, hogy itt a tökéletesség szó, az azt jelenti, hogy abszolút hibátlan, tiszta. Ez a héber szó, ami itt szerepel a Zsoltárban, tamim, az így hangzik, az, azzal minősítette Isten az áldozati állatokat. Többször olvassuk, hogy milyen áldozati állatokat kellett Istennek vinni, mondjuk 2 Mózes 12.5-ben, legyen a bárány hibátlan. Ha valaki marhát akar áldozni, 3 Mózes 1-ben olvassuk, csak hibátlan hímet mutasson, hibátlan. Ezt így értsük, nem hogy van egy kis hibája, lehet, de azért úgy alapjába véve hiba, nem, hanem abszolút hibátlan. A papok ellenőrizték is az áldozatoknál, hogy az állatokat, amiket hoznak Istennek áldozni, azokon van-e bármi kis hiba, betegség, jele vagy bármi. Ha, nem, ha volt rajta, akkor nem lehetett áldozni az Úrnak. Csak hibátlan. Itt ugyanezt a hibátlan szót mondja. Hibátlanságban jár. És akkor nézzük a részletezést. Igazságot cselekszik. Ugye Isten igazsága az az Ótestamentumban is az ő szent akarata, amit kijelentett az igében. Aki az én igém szerint cselekszik, ahhoz igazodva él, az igazságot cselekszik. Aki meg eltér attól, az meg igazságtalanságot cselekszik. Hát az igazságtalanságnak is sokféle formája van, meg az igazságnak is, én általános megfogalmazás ez is, de értjük, hogy mit akar mondani. Amit mondtam, ahhoz abszolút módon alkalmazkodik. Mint a szabász, mint ahhoz a szabász, amikor a ruhát csinálja. Ahhoz igazítja a gondolatát, az életét, minden mozanatát az életének. Igazságot cselekszik. A harmadik, igazat szó szívében. Itt azt húzza alá, hogy az ember az a szívében is alkalmazkodik. Az érzéseiben, a gondolataiban is, a döntéseiben is, a lelkiismeretében is alkalmazkodik az igéhez. Nem csak kívülről igaz, amit kimond, meg amit csinál, hanem belül is igaz. És az a külső igazság, hogy így mondjam, az a szívbeli igazságból jön. Ezt a szívet nézi mindig Isten. Ezt olvassuk a Bibliában. Ő nem ragad le a külsőségeknél, a szívbe néz. Nem lehet félrevezetni. Uram, Uram! Nem ismerlek titeket. a szív érdekli az Istent. A szívek vizsgálója az Úr. Hadd meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. És maradjanak a szívedben azok az igék, melyeket parancsolok néked. Értitek, hogy igazat szól a szívében, vagyis igazán érez, igazán Isten szerint gondolkodik, Isten szerint dönt bizonyos élethelyzetekbe, és nem csak a szájával beszéli az Úrnak a nevét és az Úrnak a dolgait, mert a 14. Zsoltárban olvastuk, hogy lehet, hogy egy ember azt mondja, hogy van Isten, de a bolond így szól, a szívében nincs Isten, ezért gonoszságban él. Összhangba kell, hogy álljon a szív, ott is belül is az Úr igéihez kell igazodnunk, és a megnyilvánulásainkban is, a cselekedeteinkben is. Ezek után rámutat Isten arra, amit a tökéletesen járók, a hibátlanul élők nem cselekszenek. Nem rágalmaz. Ugye valakit vádolni olyan vétekkel, amit nem követett el. Könnyű dolog elkövetni ezt a bűnt. Látjuk a politikában is, éppen az elmúlt napok eseményében is. Lehet valami olyan bűnnel vádolni valakit, amit nem ő követett el. Csak egy pici hajszál választja, de azért valaki ezt követte, van, aki azt követte. Nem szabad rágalmazni senkit. És ugyanilyen könnyen tudjuk egyébként mi is elkövetni, ti is, én is. Hogy valakire olyat mondunk, ami nem igaz, vagy nem teljesen úgy igaz. És ezzel lejáratjuk az illetőt. Bosszúból, vagy előnyök szerzésért, vagy indulatból, vagy saját dicsőségünk elismerése érdekébe. Azt mondja Isten, hogy aki rágalmaz, az nem tökéletesen jár. Az nem is lakhat vele, mert Isten nem rágalmaz senkit. Ő nem ilyen. A rágalmazó ember nem járhat a zsidó nép között. Ezt mondja 3 Mózes 19.16-ban, megtiltja Isten, hogy rágalmazóként járjatok egymás között. Rágalmazó, itt egyébként a szó azt jelenti, hogy ez egy spion, egy besúgó, így is lehetne fordítani ezt a szót, és ráadásul ez a héber szó kapcsolódik az áru cikk szóhoz is, amit a kereskedők árulnak, vagyis a rágalmaz egy olyan besúgó, akinek áru cikke valami más valakinek a vélt a bűne. Megsejt valahol valami bűn árnyékát, akkor azt rögtön világát kürtöli és árulja, mint egy az áru cikkeként a másik lejáratására és ellehetetlenítésére. Szorgalmasan mindenkinek felajánlja az árucikkét, aki szereti hallgatni az ilyet. Nem rágalmaz, mondja Isten. Nem tesz rosszat fele barátjának, ez a következő. Vagyis nem árt. Hát hányféleképpen tudok és tudunk ártani a másiknak. A rágalmazással is lehet, de mással is. Ártani a másik embernek. Lehet az családtagunk, volt feleségünk, volt férjünk, én nem tudom kicsoda, ellenzéki, meg barátunk, meg nem tudom, mindegy, gyülekezeti tag, testvér, ártani a másiknak. Nem tesz rosszat fele barátjának, nem árt neki. Aztán mondja, nem hoz gyalázatot a szomszédságának, vagy rokonságának fejére. Nem szégyeníti meg az övéit, vagy a mellette álló embereket. És aztán továbbá folytatja Isten, a megbélyegzett utálatos a szemében. Ugye azt már láttuk az eddigi Zsoltárokban is, hogy Izraelben egy ilyen hasadás volt az emberek között, mert voltak emberek, akik Isten félők voltak, és Isten félő módon éltek, és voltak, akik meg nem voltak Isten félők, akik ellene voltak. És azt mondja itt Isten, hogy jellemzi az igaz embereket, az a tökéletességbe erő embereket, hogy ők az istentelen emberekhez nem adják oda magukat. Sőt, ahogy Isten gyűlöli ezeket az embereket, ők is úgy gyűlölik. Nem pártolják a bűnt. Akik szörnyűséget követnek el, és Isten szemében is gonoszok, bűnösök, azt nem pártolhatja egy igaz ember. Éli főpapot említem, aki nagyon jól tudta, hogy mi az Isten akarata, és a fiait kellett volna figyelmeztetni, hogy fejezzék be azt, amit csinálnak, mert istentelenséget csinálnak, és ő nem figyelmeztette őket, és így bűnpártolásba esett. Ezért így szól az Úr Izrael Istene, bár határozottan megmondtam, hogy te és a házad népe örökké színem előtt fog járni, most mégis így szól az Úr, nem így lesz. Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Eljön az idő, mikor összetöröm erődet és családod erejét, és nem lesz öreg ember a te házadban. Mert Éli főpap odaállt a bűn mellé. És ezt nem lehet csinálni. Akkor elébe ment Jéhu, Hanáni fia, és ezt mondta Josafát királynak. Bűnöst kelletté segítened? Az Úr gyűlölőit szeretned? Ezért rád száll az Úrnak haragja. 2 Krónika 19.2. Egy hívő ember így szól, hogy a 139. Zsoltárból olvassuk, ne gyűlöljem e gyűlölőidet, Uram, ne utáljam e támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségemmé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, és próbálj meg, ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton. Aki tökéletesen jár, az nem társul istentelen, gonosz emberekhez. Semmibe, hanem az istenfélőket tiszteli. Ez a következő kritérium, amit Isten megnevez. A kegyeseket tiszteli, szereti. Akik Istenből születtek, mondja János apostol első levele 5. része elején, akik Istenből születtek, szeretik azokat, akik Istenből születtek. Velük azonosul. Feléjük van nyitva. Velük keres közösséget. Szereti a szenteket. Nem beszél gonosz dolgokat róluk, nem rágalmazza őket, megvédi őket, ha valahol káromolják őket. Melléjük áll a szenteknek. Ha bűnt lát, figyelmezteti őket. De szereti őket. Az istenfélőket tiszteli. A következő kárára esküszik, és meg nem változtatja. Egy olyan esküről van szó, amit valaki letett, és a teljesítéséből esetleg úgy néz ki, hogy valami kár éri őt. Előfordulhat ilyen, mondjuk meggondolatlan esküknél. Annak idején például, amikor Izrael jött az ígéret földjére, megijedtek tőlük az ott élő gibeoniták, és oda mentek álcázva magukat, mintha nagyon-nagyon-nagyon messziről jöttek volna, pedig éppen a szomszéd határból érkeztek oda. És elmondták Józsuének, a nép vezérének, hogy mi nagyon-nagyon messziről jöttünk, és már elposhatt a vízünk is, nézzétek meg, a kenyerünk is megszáradt, teljesen megpenészedett minden, de hallottuk, hogy veletek van az Úr, és jöttünk, hogy szövetséget kössünk veletek. És akkor Józsué mit csinált? Elhitte az egész mesét, és szövetséget kötött a gibeonitákkal. Jól van, veletek vagyunk, ti is velünk vagytok, nagyszerű. Aztán 2 nap múlva kiderült, hogy jó becsapták őt. De esküt tett arra, hogy nem bántják őket. És Józsué betartotta ezt az esküt. Ugyannyira, hogy később, sokkal később, Saul a gibeoniták ellen, amikor vétkezett, súlyosan vétkezett ellenük, mert megszegte azt a szövetséget, amit annak idején Józsué kötött velük, és Isten Dávidot bízta meg azzal, hogy tegye jóvá ezt a bűnt. És Saul házát szövetségszegésért meg kellett neki büntetnie. Kár érte őket, de mégis muszáj volt, mert esküdtettek valamire, és akkor ez muszáj volt betartani. Ez hűség kérdése, szavatartás dolga. Aki mond valamit, esküszik, fogad valamit, akármilyen pozícióban van, azzal tartozik, hogy az betartsa, akkor is, hogyha neki abból valami baja lesz. Pénzét nem adja kamatra, folytatja Zsoltárban ugye Isten lelke. Hát a zsidóknak volt ilyen gyakorlat az életében, hogyha valaki megszorult, akkor kölcsönkért valakitől. De Isten azt mondta, hogy ha zsidó szorul meg, és zsidótól kér kölcsön, akkor adhatnak neki, de semmiféle kamatot nem szedhetnek érte. Az egy segítségnyújtás. Nem adja pénzét uzsorára vagy kamatra. Abba az időben ez azért volt érdekes egyébként, mert Babilonban például 33,3%-os kamatra adtak kölcsön. Az asszír birodalom területében 50% volt a hitelezésnek az ára. Erre az ötödik vers ugye arra emlékezteti az ott élő zsidókat, hogy ti nem szedhettek kamatot. Ha pénzt adsz kölcsön a népemből való szegénynek, ne légy neki uzsorása, ne vessetek ki rá uzsorát, vagyis kamatot. Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, annak gyűjt, aki könyörül a nincsteleneken, mondja példabeszéde könyvébe Salamon. Az igaz ember a pénzügyeibe nem haszonleső, így is fogalmazhatjuk. Nem haszonleső. Isten is ad, nem a maga nyereségét nézve, jóságát még az ellenségeivel is érezteti, akik jóságáért rosszal fizetnek, Isten gyermekei hasonlók hozzá ebben is. Nem fogad el ajándékot ártatlan ellen, azaz megvesztegethetetlen. Ez az utolsó feltétel. 5 Mózes 16-ban olvassuk, ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövest, hogy élhess, és birtokolhasd azt a földet, melyet Istened az Úrad neked. Sőt, 5 Mózes 27-ben azt mondja, átkozott, aki vesztegetést fogad el azért, hogy ártatlan embert megöljön. Az egész nép rámondta, Amen. A megváltottak ebben is hasonlatosak kell legyenek az Úrhoz, mert az Úr is megvesztegethetetlen. Nem nézi, hogy ki kicsoda, micsoda, honnan jött, kinek az ismerőse, kinek a barátja. Semmi. Az igazság mellett áll. És ugyanígy kell az igazság mellett állni a caddiknak, az igaz embernek is, a tökéletesen járó embernek. Nos, testvérek, röviden végigszaladtunk ezeken a kritériumokon. Már az is, aki Jeruzsálembe ment, a Szent hegyre, a Szent sátorhoz, meg kellett feleljen ezeknek a kritériumoknak. Nem csak a szívében, hanem az életben is. Teljes összhangban kellett lennie. És látjuk, hogy nincs az életnek olyan területe, akár a szív, akár a beszéd, akár a cselekedet, akár az üzleti vagy pénzügyi dolgok, vagy a jogi élet, ahol az embernek ne Isten igéjéhez kellene alkalmazkodnia. Nem a közvéleményhez igazodunk, nem a médiához igazodunk, nem az érdekeinkhez igazodunk, nem az egyház szerint kell igazodjunk, hanem az Úr szerint kell igazodjunk minden dologba. Aki szent házában akar lakni, annak meg kell felelni a házigazda követelményeinek, a házi rendnek. Meghívást kap mindenki az Úrházába, aki megfelel, élvezheti örökre az Úrral való közösséget. Aki szent, mint ő, az üdvözül. Az Istenhez közeledhet itt a földön is, de örökre. Aki megfelel ezeknek a következményeknek, vagy követelményeknek, és harmóniában van Istennel, az bemehet az Isten szent helyére. Mert az ilyen nem fog meginogni soha, ezt mondja a Zsoltárban Isten. Ez azt jelenti, hogy örökre üdvözül, mert ráépítette életét a kősziklára, és aki a kősziklára, a rendíthetetlen, mozdíthatatlan sziklára építette az életét Istenre, Isten igéjére, az nem inog meg soha. Nem lesz vele soha baj. Soha, ugye, soha örökké nem lesz vele baj. Üdvözül. Hát testvérek, jó ezt így átvenni, és mindjárt rátérek a harmadik pontomra, mert ez a Zsoltár az isteni törvény alapján azt mondja, hogy ilyen legyél, ezt cselekedd és élsz, üdvözülsz, és itt megáll. Megnevezi az üdvözülésnek a feltételeit, az Istennel való közösség feltételeit, leírja azt az embert, aki az Úrral közösségbe lehet, de arra már nem tér ki, hogy az erkölcsi tökéletességnek ezt a szintjét ugyan hogyan tudjuk elérni. Jó, elmondja Isten, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnünk. De ezt hogyan tudom elérni, kérdezi a Zsoltárnak az olvasója. Értitek, hogyha ezt a Zsoltárt most kiragadjuk a Zsoltárok könyvéből, az Ótestamentumból, az egész újszövetségi összefüggésrendszerből, akkor az a benyomás alakul ki bennünk, hogy elég összeszedni magunkat. Aztán szabad akarattal igyekeznünk kell így viselkedni, rendesen viselkedni, és akkor ezáltal elérjük az üdvöt. Hát összeszedem magam, és akkor mi a első kritérium tökéletesen jár. Hát akkor próbálkozom. Igazat beszél, igazat gondol, hát próbálkozok, nem rágalmaz, és a többi. És akkor összeszedem magam, és akkor elérem az üdvöt, lehetek Isten sátorába, fölmehetek a Szent Hegyre. De testvérek, aki ezzel kezd el próbálkozni, annak hamar rá kell jönni arra, hogy ez így nem megy. Nem tudunk megfelelni egyszerűen ezeknek a kritériumoknak. És akkor le kell vonnunk azt a konzekvenciát, hogy soha az életben nem mehetünk föl a Szent Hegyre, soha nem mehetünk el a mennyei Jeruzsálembe, az üdvösségbe, hanem akkor mi van? Örökre elkárhozunk. Itt testvérek, két dologra kell, hogy mindenek előtt rámutassak. Az egyik, ami szívünknek a teljes romlottsága. Mert ha azt kérdezzük, hogy ugyan bármikor is valaki meg tudott-e felelni ezeknek a kritériumoknak, akkor ha őszinték vagyunk, azt kell mondani, hogy itt a Földön ilyen embert nem látunk sehol. Igazából én se vagyok ilyen. Én se felelek, nem tudok megfelelni. Megpróbáltam, de nem tudok megfelelni. Egyet értek ezekkel a kritériumokkal, nem tudok megfelelni nekik. Mert a szívem nem visz rá ezekre a dolgokra. Ellenállok ezeknek a dolgoknak. Adott körülmények közé kerülve nem csinálom ezeket, és már is elvesztettem a tökéletességemet. Vagyis akkor soha senki nem üdvözült? Soha senki nem tud a mennybe följutni? Nem lehet senki Istennel közösségbe, hiszen senki nem felel meg ezeknek. Egyáltalán ki üdvözülhet akkor? Hát én biztos nem. És ezt testvérek, ha belátja az ember, hogy én nem üdvözülhetek, sőt elkárhozok, azért, mert nem vagyok olyan, amilyennek az Isten megmondja. Nem mehetek én a közelibe se az Istennek, hanem a pokolba fogok jutni. Ez egy elég rossz érzés. Aki ezzel komolyan foglalkozik, ez egy elég rossz érzés. Ez az elveszettségérzés, ez a tehetetlenségérzés, a kétségbeesés érzése, az az érzés, hogy jaj, nekem, elvesztem. Jaj, nekem. Testvérek, pont a törvénynek az az egyik szerepe, hogy ezt az érzést fölkeltse bennünk. Pont. Ez a célja, hogy eljussunk ide. Megpróbálkozhatok én a kritériumnak megfelelni, beletörik a bicskám. Akkor nem megyek a mennybe, akkor elkárhozok. El akarok kárhozni? Nem akarok elkárhozni. De hogy tudnék akkor mégis oda kerülni? Az Úr közelébe. Nos, itt jön a törvénynek, testvérek, egy másik szerepe. Tudnélik, eszünkbe jut, amikor ezzel így gondolkozunk, hogy egy valaki ugyan mégiscsak betartotta ezt a törvényt. Egyetlen egy valaki, testvérek. Egy valakire mindegyik dolog, amit itt felsorol a Biblia, igaz. Ki az az egy valaki? Jézus. A törvény Krisztusra vezérlő mesterünk. Elvezet minket Krisztushoz. Nézzünk rá! Ő rá mindegyik kritérium, a felsoroltak és fel nem soroltak is, 100%-ban állnak. Ő igaz volt az atya szemében, ezért gyönyörködött az atya benne. Ő a tulajdonképpen, ha úgy veszük, ő az egyedüli, aki fölmehet az Úr szent hegyére és tartózkodhat az ő sátrában. Ő az egyetlen szent, aki mindenben megfelelt a szent követelményeinek. Értitek, hogy elvezet minket a saját romlottságunk meglátására a törvény, a saját tehetetlenségünkre, de ugyanakkor egy kicsit tovább vezet, és azt mondja, itt van Jézus. Nézz Jézusra, aki tökéletesen betartotta az isteni törvényt. És elkezd a szívem megnyílni az Úr Jézus Krisztus evangéliuma felé. Ami már ott bujkál az Ótestamentumban is, de világosan ott van az Új Testamentumban. És ez tényleg azt hirdeti egyfelől, hogy Jézus teljesen betartotta Isten törvényét. És hirdeti, hogy az ő aktív engedelmességével igazságot szerzett mindazoknak, akik benne hisznek. Isten az ő igazságát, Jézus tökéletes igazságát azoknak tulajdonítja, akik hisznek Jézusban. A passzív engedelmességével pedig tudnélik, hogy elszenvedte a golgotai kereszthalált, a mi bűneink büntetését, ezzel nekünk bűnbocsánatot szerzett. Engedelmes életével igazságot szerzett nekünk, halálával bűnbocsánatot szerzett. Engesztelést szerzett Istentől. Ezt tanítja nekünk az evangélium, testvérek. És arra hív, és azt munkálja bennünk, hogy ezt elhiggyük. Személyesen magunkra nézve. És így magunkhoz öleljük a Krisztust. Magunkhoz öleljük őt, aki nekünk az engedelmességével szerzett igazságot. És magunkhoz öleljük őt, aki a vérével nekünk teljes bocsánatot szerzett a bűneinkre. Ilyen pénzügyi világból vett képpel élve, Jézus véréért Isten törli az adósságunkat a számláról, és Jézus engedelmessége miatt az igazságát meg ráírja, jóváírja a mi számlánkra Isten. És akkor egyszer csak bűnbocsánatot nyerve, sőt megigazítva állhatok Isten előtt. És kell megértsük, testvérek, azt, hogy csak Jézusban híve lesz a miénk a kegyelem is, meg az igazság is, amiben fölmehetünk a Szent Hegyre, és megállhatunk az Isten sátrába. Csak így, testvérek, csak az Úr Jézusba bízva, csak velé összekapcsolódva, csak vele hitáltal egyesülve mehetünk be vele együtt az Isten sátrába és az Isten Szent Hegyére, és üdvözülhetünk. És itt folytatódik még, testvérek, az Új Szövetség, mert azt mondja, hogy aki már így hisz Jézusba, mint az ő megváltójába, urába, mint aki így átadta neki a szívét és az életét, és tudja, hogy te érted van bocsánatom, és te vagy az én igazságom is, Jézus. Nincs saját igazságom, te vagy az én igazságom. Az ilyen embert Isten részesíti az ő szent lelkében, és a szent lélek, testvérek, elkezd bennünk dolgozni. És elkezdi azt munkálni bennünk, hogy elkezdjünk törekedni és egyre jobban megfelelni ezeknek a kritériumoknak, amiket itt olvastunk. Ha a Szentlélek ereje dolgozik bennünk, akkor elkezdünk törekedni arra, hogy hibátlanul éljünk. Nem fog mindig sikerülni, de mégis ez a célunk. Nem tesszük le ezt a mércét alacsonyabbra. Ha a lélek dolgozik bennünk, akkor munkálkodja, hogy a szívünk is higgye teljesen az igazságot, és hozzáigazodjon a lelkünk, a belső világunk is az Isten igéjéhez. Akkor nem fogunk barátkozni istentelen emberekkel. Akkor nem fogunk rágalmazni másokat, és a többi. Nem sorolom újra az 11 kritériumot. Elindulunk ebbe az irányba. A Szentlélek által fölszabadítva, munkálkodva bennünk az Úr maga ezeket a kívánalmakat elkezdi kidolgozni bennünk. Soha nem fogjuk ezeket igazán betartani. Teljes mértékben betartani. Mindig oda kell vissza mennünk majd a hívő életünkbe, hogy mindig, hogy most se sikerült. Most is rágalmaztam valakit, most is. Na, megint mit csináltál? És akkor megyünk megint, bocsáss meg, Istenem. És akkor halljuk, hogy Krisztusért van megbocsátva a bűnöd, és Krisztus a te igazságod. Mindig ennyi marad. A keresztől nem tudunk elszakadni. Az üres sírtól, Jézustól nem tudunk elszakadni. Mindig ott kell maradnunk mellette. Akár milyen régóta vagyunk hívő emberek. De az biztos, hogy ez a 11 ismérv, valami erősödő mértékben meg fog jelenni az igaz hívők életébe. És az életük igazolja, hogy ők az tényleg az Úréi, és munkálkodik bennük az Úr lelke. Az ő keze munkái vagyunk. Az ő dicsőségét hirdetjük, valahányszor sikerül ezeknek a kritériumoknak megfelelni. Az az ő munkája, nem a mi dicsőségünk. És akkor így történhet meg velünk, hogy befejezzük mai gondolatmenetünket, hogy az idők végén felmehetünk az Úr Szent hegyére, a mennyei Sionba, és bemehetünk a Szent sátorba, az Úr lakhelyére. Ott lehetünk az új égen és az új földön. Ezt a Sionra való bemenetelt egyébként, vagy felmenetelt, és a Szent sátorba való bemenetelt, ezt az új szövetség, a zsidókhoz írt levél is, meg a jelenések könyve is egyértelműen az örök üdvösségre vonatkoztatja. Ezek az Ószövetségbe képek, árnyékok, amik ott teljesednek be. Aki hisz Jézusban, akinek Jézustól van a bűnbocsánata, Jézustól van az igazsága, Jézusban van az igazsága, és vele él, és igyekszik ezen az úton járni, az be fog menni oda. Az soha meg nem rendül. Soha meg nem rendül. Aki meg ezeket a tetteket, testvérek, amiket itt felsorol Dávid, nem mutatja, akiknél ezeket még csak nyomelejébe se lehet igazából felfedezni, az az ember pedig hiába mondja, hogy hívő, az kimarad a mennyek országából. Az elkárhozik. Isten az utolsó ítéletkor azt fogja nézni, hogy az igaz hitet igazoló jó cselekedetek, amiket itt felsorol, ott vannak-e az életében. Ha nincs ott, hiába mondja, hogy én hívő voltam. Azt mondja az Úr majd nekik, nem ismertelek soha. Úgyhogy vizsgáljuk magunkat, testvérek, és az Úr segítsen nekünk, hogy igazi önismeretre jussunk, hogy mi valóban Jézusba kapaszkodtunk bele. Valóban hisszük, hogy az ő véréért van nekünk bocsánatunk. Minden vétkünk el van fedezve, de csak az ő véréért. Hisszük, hogy az ő igazsága a miénk. Nincs saját igazságom a törvényből, mondja az apostol, de van igazságom a Jézusba vetett hit által. Ez a Krisztus igazsága a tied, az enyém? Akkor úgy is fogok élni. Törekszek úgy élni, hogy az Úr mondja. És akkor az a reménységem van, hogy be fogok menni, és az utolsó napon nem fognak kihajítani engem a külső sötétségre, hanem bemehetek az Úr szent hegyére, és ott tartózkodhatok örökre az ő szent sátrában. Adja meg az Úr minnyájunknak, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Urunk, köszönjük néked, hogy te kérdezhető Isten vagy, és válaszolsz nekünk. Köszönjük, hogy válaszolsz arra a legfontosabb kérdésre, amit minnyájunknak személyesen kell föltenni. Mit cselekedjek, hogy üdvözüljek? Hogyan élhetek örökre veled? Békés, megbékélt közösségben. Segíts, Uram, hogy meghalljuk a te válaszodat. Te válaszod először is megrémít bennünket, hiszen amikor azt mondod, hogy legyél olyan, mint én, akkor rögtön rájövünk, hogy nem tudunk olyanok lenni, és a kárhozat fiai vagyunk. De köszönjük néked, hogy nem csak ennyit mondasz, hanem rámutatsz arra valakire, aki teljesen olyan volt, mint te, és aki most is olyan, örökké olyan a te fiadra, Jézusra. És rámutatsz arra, hogy ha az ő engedelmességét, tökéletes igazságát megszerezzük, és a miénk lesz, és ha az ő véréért való kegyelem megtisztít minket, akkor mi is ott lehetünk a szent hegyen, a szent sátorban, örökkön örökké, veled. És részesülhetünk a te jelenléted minden áldásában, nem csak itt a földön, hanem örökkön örökké. És teljesen boldogok lehetünk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy letegyünk minden erőlködésről, önjobbításról, a törvény által valahogy megszerezzük magunknak az igazságot, segíts, hogy ezt el tudjuk felejteni egyszer s mindenkorra. És benned nyugodjunk meg, áldott Jézusunk. Te engedelmes voltál a keresztfának haláláig. Engedelmességeddel igazságot szereztél, keresztfáddal bűnbocsánatot szereztél nekünk. S ha ez a kettő miénk, akkor békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Köszönjük néked, hogy munkálkodsz bennünk lelkeddel, hogy hibátlanul járjunk, hogy szentül éljünk, úgy, ahogy te kívánod tőlünk. Köszönjük, hogyha elbukunk is, nem adjuk fel a mércét, az abszolút mércét, és visszatérünk, kegyelmet kérve mindig hozzád, és mindig oda, hogy de engedni akarunk annak, amit kívánsz, és olyanok akarunk lenni, mint te. Köszönjük néked, hogy nem vetsz el minket. Áldunk azért, mert még ha bukdácsolunk is, kegyelmed újra és újra fölkarol, és a nekünk adott igazság meg nem rendül. Köszönjük néked, hogy ebben a reménységben élhetjük az életünket, az örök élet, az üdvösség reménységébe. Kérünk, add meg azoknak, akik még nem hisznek, akik még nem öleltek magukhoz, akik nem benned látják üdvösségük titkát és forrását. Segítsd azokat közöttünk, hogy meg tudják ezt tenni. Imádkozunk most azért, hogy áld meg szívünkben az igét, áld meg gyülekezetünket, készíts a húsvét ünnepére, készíts, hogy tényleg szerinted való módon tudjunk majd megérkezni abban a nagy ünnepbe. Köszönjük, hogy imádkozhatunk gyülekezetünk gyengélkedő beteg tagjaiért, imádkozunk hozzád mindazokért, akik nehéz helyzetben vannak, hajolj le hozzájuk, és légy támaszuk, légy erőforrásuk. Kérünk téged azokért, akik örvendeznek, áld meg őket örömükben, és add, hogy a hála szaporodjon a szívükbe irántad. Segíts bennünket gyülekezetként, hogy téged dicsőítő életet tudjunk élni. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy az előttünk álló héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Kettő programunkat kiemelném. Az egyik ma délután van 16 órától. Ugye, egy zenei áhítatunk lesz. Dr. Stachó László tart egy kis orgonakoncertet, körülbelül egy órás lesz a koncert az ő elbeszélése szerint. Ma délután 4 órakor lesz ez. A művész úr zenetudós, pszichológus is, elméleti nyelvész, a Zeneakadémiának az oktatója és kutatója, nemzetközileg elismert zenepedagógus. Bartókkal, Dohnányival foglalkozott, és nagyon kedves ember. Úgyhogy, és úgy gondolom, hogy jó zenész is. Úgyhogy aki szívesen jön és hallgatja meg, jöjjetek délután, és legyünk itt együtt. Tehát ma délután 4 órakor itt a templomban lesz ez a koncertünk. A másik program, amit kiemelek, az a jövő vasárnapi házaspári kör. Az délután 4 órakor lesz itt a gyülekezetben. Ezekre az alkalmakra is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. De a hét közben nem a mi gyülekezeti alkalmunk, de mégis egyházmegyei rendezvény, egyházmegyei evangelizáció lesz. Tavaly is volt, akkor itt Makó és környékén jártunk. Most az idén Hódmezővásárhely lesz a centrum, és elküldtem a testvéreknek ennek a hétnek a meghívóját. Február 22-től csütörtök 18 órától kezdődik a Susáni Református templomba, aztán az új templomba, szombaton a Székutasi Református templomba, és a záró alkalom az jövő vasárnap 15 órakor lesz a Hódmezővásárhelyi Ótemplomban. Az ige hirdetője az Hotarán Gábor lesz, aki gyülekezetünkből származott el, és most érsek csanádon végzi áldásos szolgálatát. Aki szeretne jönni, az jelezze nekem. Pauk János testvérünk csütörtökön estére átmegy például Susáni Református templomba. Ha valaki szeretne csatlakozni, az ő autójában még van 3 hely például. De erről beszéljünk, hogyha mentek ki, hogy esetleg kijönne, és akkor be tudjuk osztani az illetőket. De ha nem is tudtok jönni, imádságba gondoljatok ezekre az alkalmakra, Hódmezővásárhelynek elég nagy szüksége van az evangéliumra. A gyülekezetek nagyon rossz állapotban vannak, hogy így mondjam, és akkor még enyhén fejeztem ki magam. Segítse az Úr az ottani munkát, lelki munkát egy kicsit előrébb ezzel az evangelizációval is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvérek, az záró énekünket énekeljük, a 256. dicséretünket. Énekeljük el végig ezt az énekünket. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk mai Isten tiszteletünket.
Irgalmaz Úristen, immáron én nékem.
Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!